Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai istentiszteletünkön a 6-os számú liturgiát fogjuk énekelni, ami az 54. oldalon található az énekeskönyvben.
Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenekért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reád bízom magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Szentlélek Isten, nincsen hova.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő fiát, egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőjük Isten, mindkiféli ében, nagy nevét vígan, ének szóval lágya, és buzgó hálát minden oltárára, dicsérjük Istent.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, aki egyszülött fiad megalázásával felemelted az elesett emberiséget, engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesülnek az örök élet örömében. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az egyházunk által húsvét utáni második vasárnapra kijelölt szentigét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, annak a 10. fejezetében, a 11. verstől a 16. következőképpen. Isten igéjét János a 10. fejezet 11. versétől olvasom. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Amen. Eddig Isten igéje. És most magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Ige hirdetésre készülve énekeljük a 88-as számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint írva találjuk Jakab levelének 5. fejezetében a 13-tól a 20. versig a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Amen. Ez Isten igéje. Testvérek, az imádság egy nagyon fontos terület a keresztény ember életében. Egy egész könyvespolcot meg lehetne tölteni az imádságról szóló irodalommal, úgyhogy én csak azt a pár gondolatot osztanám meg a testvérekkel, ami számomra hangsúlyossá vált a készülés során. Nemrég részt vettem Viatorbágyon egy biblia tanulmányozó napon, ahol arról beszélgettünk, hogy az Isten igéje olyan számunkra, mint a táplálék, az igeolvasás pedig olyan, mint a táplálkozás. Ha ebből a gondolatsorból indulunk ki, akkor azt mondhatjuk, hogy az Istennel való kapcsolat, beszélgetés az olyan számunkra, mint a nélkülözhetetlen oxigén, az imádság pedig olyan, mint a lélegzetvétel. A hívő embernek létfeltétel, életszükséglet, mert ahogyan oxigén nélkül nem élhetünk, úgy az imádság nélkül sem. Az oxigén minden szerv anyagcseréjéhez nélkülözhetetlen. A sejtek az oxigén segítségével kapnak éltető energiát. És párhuzamot vonhatunk a lélegzetvétel gyakorisága és a különböző élethelyzetek között is. Mikor vesszük szaporán a levegőt? Hát például akkor, amikor futunk. Erős fizikai terhelés esetén megnő a légzésszám és több oxigénre van szükségünk. Vagy szaporába légzésünk, amikor nagyon izgulunk, esetleg idegesek vagyunk valami miatt. És hasonlóan lelki értelemben is, ha szaladnunk kell, mert nagyon sok a feladatunk, a szolgálatunk, amikor nagyon nehéz időszakot élünk és sok problémával szembesülünk, a mi szükségletünk is elméletileg nagyobb az imádságra. És a mi életünkben is ezt tapasztaljuk? Vagy ránk pont az ellenkezője igaz? A sok szaladás és feszültség között még kevesebb időt fordítunk az imádságra. De ez súlyos problémákkal járhat. Az oxigén hiánya a szervezetünkben fáradtságot, kimerültséget okoz. És ha nagyon huzamosan fennáll, akkor megbetegedésekhez és végül még halálhoz is vezet. Ha nem tartjuk az Úrral a kapcsolatot, nem vesszük magunkhoz imádság által az éltető energiát, akkor lelki értelemben is fáradtak és kimerültek leszünk, és sajnos a végén halottak. Olyanok, akiknek csak az a nevük, hogy élsz, de belül halottak. De miért van az, hogy nincs megfelelő oxigén felvétel? Miért nem tartjuk a kapcsolatot az Úrral? Amikor érezzük, hogy kevés az oxigén, az Isten éltető ereje az életünkben, nincs erőnk és kedvünk semmihez, elfáradtunk, belefáradtunk, elegünk van, és sorolhatnám. Miért nem veszünk levegőt? Csak tele kellene szívnunk a tüdőnket, és fellélegezni. És mégsem tesszük. A saját életemet megvizsgálva két lehetséges okot is látok. Ha maradunk a fizikai légzésnek a példájánál, akkor láthatjuk, hogy a rendszeres testmozgást nem végző és plusz kilókkal küzdő személyek esetében elég gyakori, hogy kisebb megerőltetésnél is úgy érzik, hogy nem kapnak elég levegőt. Én ülőmunkát végzek, így valóban szükséges lenne a megfelelő testmozgás és az egészséges étkezés ahhoz, hogy ne fulladjak ki két lépés után, hanem jó erőmétem legyen. Lelki értelemben nem vagyunk mi elhízva. Ahogyan az idő múlik, ahogyan egyre többet olvassuk a Bibliát, hallgatjuk az igehirdetéseket, egyre több szolgálatot végzünk el, akkor egyre inkább gazdagabbnak érezzük magunkat. akkor egyre inkább azt hisszük, hogy nincs szükségünk mindig Istenre. Nem megfelelően táplálkozunk, már nem csak a tiszta ige jut a szervezetünkbe, hanem sok káros anyagot is magunkba szívunk a világból. Csak ülünk egész nap, és nincs szolgálatunk, amely megmozgatna. Nem csinálunk semmit. Tehát a túlsúlyos embernek fognia kell. Be kell látnia, hogy aki igazán átérzi a szegénységét, azt kezd Istenhez fordulni. Így javassuk a Jelenések könyvének a 3. fejezetében. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. És végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Aki észreveszi halott szívét, azt kéri az Úrtól, hogy elevenítse meg azt. Aki érzi gyenge hitét, az mondja ki, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek. Aki észreveszi lelki vakságát, az kér látást minden egyes igeolvasás és igehallgatás alkalmával. Aki belátja és hiszi, hogy mezítelen, az kér ruhát az Úrtól. Lássuk be, hogy én vagyok a vak, a mezítelen és a szegény. Semmim sincs, amit ne az Úrtól kaptam volna, mindent tőle várhatok ezután is. És ha leadtam a fölös kilókat, akkor pedig fel az edzőcipővel, és induljon a rendszeres testmozgás. Ne csak üldögéljek, hanem fussam meg az előttem lévő pályát. Pál apostol sem nagyon üldögélt, hanem folyamatosan mozgásban volt, és bizony elég szaporán vette a levegőt. Az Úrnak való szolgálat rákényszerít bennünket az imádságra, mert látjuk, hogy alkalmatlanok vagyunk, és segítségre szorulunk. Egy másik lehetséges akadály az lehet, hogy ha valami a levegő útjában áll, és emiatt nem jut elegendő oxigén a szervezetünkbe. Például félrenyeltünk valamit, és fuldokolunk tőle. Ez súlyosabb probléma, mint az előző, mert ez hamar halálhoz vezethet. Ilyen lehet például, amikor megharapszunk valamiért Istenre, és nem akarunk vele szóba állni. Nem imádkozunk. Vagy esetleg egy olyan bűn van az életünkben, amit már Isten megmutatott nekünk, de nem akarjuk elhagyni, és elválaszt bennünket az Úrtól. Gondoljuk át, hogy ránk vonatkozik-e ez, és nem mérgezi-e valami hasonló a szívünket. A második gondolat, ami megfogalmazódott bennem, az az, hogy az imádságot úgy is tekinthetjük, hogy az beszélgetés Istennel. De kivel szoktunk mi beszélgetni? Hát általában azzal, akit ismerünk, és akit kedvelünk is. És ilyen számunkra az Úr. Ismerjük őt. Az udvarlás során a szerelmesek általában mindent ki akarnak deríteni a másikról. Tudni akarok róla mindent. A gondolatait, a vágyait, hogy mi az, amit szeret, és mi az, amitől óckodik. Ott van ez a tudatos istenkeresés bennünk. Jánostól így olvassuk. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Vagy ahogyan Péter apostol is mondja, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. És hogyha úgy gondoljuk, hogy ismerjük őt, akkor milyennek ismerjük őt? Olyannak, amilyennek kijelentette magát az igében? Vagy van egy bizonyos istenképünk, amit úgy elképzelünk magunknak. Összeraktuk azokból a jó tulajdonságokból, amelyeket olvastunk a Bibliában, például, hogy Isten kegyelmes, türelmes, de néhány fogalmat figyelmen kívül hagyunk, mint például, hogy ő szent, féltőn szerető Isten, aki megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ahhoz, hogy olyannak ismerjük Istent, amilyen ő valójában, elengedhetetlen, hogy olvassuk az ő igéjét. És elengedhetetlen, hogy megismerjük Jézust, akiben kijelentette önmagát. Ha pedig megismertük az Istent Jézus Krisztus által, akkor van lehetőségünk arra, hogy szeressük őt. Pontosabban, hogy viszont szeressük őt. Minél jobban ismerjük őt, annál jobban szeretjük, és mindennél többre kezdjük becsülni, értékelni. Mert Isten nem lehet pusztán egy dolog azok közül, amelyeket szeretünk. Őt nem helyezhetjük egyenlő szintre semmilyen dologgal. Nem helyezhetjük egy szintre a társunkkal, a családtagjainkkal, a szeretteinkkel. Mennyi minden van, amit gyakorlatilag jobban szeretünk Krisztusnál, és többre becsülünk. Több időt, több figyelmet, több energiát, több pénzt szánunk rá. Pedig ha Istent igazán megismerjük az ő igéjéből, akkor ő gyönyörűnek fogjuk találni. Az Isten iránti szeretet az nem egy rideg, észbeli ismeret vagy tudás, és nem csak megbecsülés van benne, hanem lelki gyönyörűség is, mégpedig Jézus Krisztusban. Gyönyörködsz te ő benne? Miközben olvassuk Pál és Péter leveleit, azt fogalmazódhat meg bennünk, hogy ezek az emberek oda voltak Krisztusért, és gyönyörködtek benne. Olyan szenvedélyesen, olyan örömmel írtak mindig ő róla. Egy férfi vagy egy nő, ha valóban szerelmes, akkor csak úgy tud beszélni a kedveséről, hogy milyen gyönyörű, milyen kedves, milyen értelmes, milyen együttérző, milyen kitartó. És ez egy bűnös ember, akiről mi így beszélünk. Mennyivel inkább kellene nekünk Jézus Krisztust ilyennek látnunk, hiszen ő benne nincs sem bűn, sem hűtlenség, sem hazugság. Megtartja minden szavát, ígéretét, megbocsát nekünk mindent, és életét odaadta értünk. Isten szeretni azt is jelenti, hogy gyönyörködünk ő benne. Akiben gyönyörködünk, akit igazán szeretünk, azzal pedig együtt is szeretnénk lenni. Az Isten iránti szeretet azt is jelenti, hogy magunkat teljesen őneki igyekszünk szentelni. Az ő akarata szerint akarunk élni. Mert az igazi szeretet nem csak szavakban, hanem tettekben is megjelenik. Beszélni könnyű Isten szeretetéről, de megélni azt a mindennapokban, az már nehezebb és küzdelmesebb. János 14. fejezetében így olvassuk. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Összefoglalva tehát látjuk, hogy milyen választ ad a Szentírás arra a kérdésre, hogy mit jelent Isten szeretni. Azt, hogy meg akarjuk őt igazán ismerni az igéből, és ebből az ismeretből az származik, hogy többre becsüljük és értékeljük őt mindennél. Értékesnek látva az Urat pedig gyönyörködünk benne, vágyódunk a vele való együttlétre, és úgy akarunk élni, ahogy az neki kedves. És a harmadik gondolat végül az az, hogy sokszor az imádság számunkra egy berögzült szokás már. Pár elmondott gondolat, ami legtöbbször kérés. Akinek helyes Isten ismerete van és szereti az ő mennyei atyát, az tudja, hogy Isten nem arra való, hogy a mi kéréseinket teljesítse, hanem mi vagyunk arra valók, erre teremtett, hogy az ő parancsait teljesítsük. Ezt fontos, hogy egy életre az eszünkbe vissük, és a szívünkben is megforgassuk. Isten nem azért van, hogy kívánságainkat teljesítse, hanem minket teremtett arra, hogy az ő kívánságait teljesítsük. De erre csak az képes, aki egészen belesimul az ő akaratába, aki akarja és tudja cselekedni az ő akaratát, aki megbízik ő benne. És itt van a harmadik szempont. Ismerem és szeretem Istent, és megbízok benne. Úgy is mondhatnám, hogy hiszek benne. Hiszem, hogy ő tudja a legjobban, hogy mi a jó nekem. Szabad odatárni Isten elé a kéréseinket, minden kérésünket. Isten meghallgatja, és sokszor választ is ad rá. De a legmélyebb motívum minden imádságban az, hogy Istent találjuk meg, hogy vele legyünk, az ő békessége töltsön el. Nem az a lényeg, hogy Istent az én akaratomra hajlítom az imádsággal, hanem hogy a magam akaratát alakítom általa az Istenéhez. Amikor kivetjük a horgonyt és megkapaszkodunk a partban, nem a partot rántjuk magunkhoz, hanem ellenkezőleg magunkat a parthoz. Az imádság minket von az Istenhez és az ő akaratához. Az ő akarata pedig az, hogy higgyünk az ő fiának nevében. Az is nagyon fontos, amit az apostol így mond, hogy buzgó könyörgésben van nagy erő. S ha ez a jelző, hogy buzgó, kimarad valakinek az imádságából, akkor ne csodálkozzon rajta, hogy semmi erőhöz nem jut általa. Mert gondoljátok el, hogy sokszor az a szinte értelmetlenül ledarált imádság és az a fáradt imafoszlány, amit az ember lefekvés előtt elalvással küzdve még gyorsan az ágyban elmond, nem nevezhető buzgónak. Nem valami hosszantartó imádságról van szó, pláne nem bőbeszédű imádságra buzdít az apostol, de minden esetre elmélyedt, szívből fakadó, lélekkel teljes imádságról van szó. Olyanról, amelyikben benne van az egész ember. Talán éppen ezért van az, hogy olyan kevesen imádkoznak igazán. Mert a mi könyörgéseinkről valljuk meg egészen őszintén, nem mondható az, hogy buzgó, vagy más fordítás szerint igen hasznos, igen erőteljes, igen hathatós. Nekünk egészen újra kellene tanulnunk az imádság gyakorlatát. Ebből az igéből azt látjuk, hogy az az imádság, amelyikről az apostol azt mondja, hogy igen hasznos, hogy nagy erő van benne, az közösségi imádság. Nem egy ember magányos privát ügye vagy lelki gyakorlata, hanem egy közösségnek a komoly, nehéz szolgálata. Arra figyelmeztet az ige, hogy éppen a közös imádságban van az erő. Ennek adattak a legnagyobb ígéretek. Kérjetek, és adatik néktek. Amit kértek az atyától az én nevemben, meg lesz néktek. Legyen néktek a ti hitetek szerint. Többen teszik össze a hitüket, a kezüket. Több áldás fér bele, többet tudnak elfogadni. És itt szabadul meg az ember az imádság egyik legnagyobb veszedelmétől, az egocentrikus, az én központú imádságtól. Ugyanis a saját egyéni szükségleteink körül forog legtöbbször az imádságunk, és miatta elfeledkezünk arról, hogy az imádkozásban éppen arról a feladatról van szó, amit másokért kellene végeznünk. A Krisztus gyülekezetének egyik legfőbb szolgálata az imádság. Éppen olyan konkrét szolgálat a könyörgés, mint például a szegényekről való gondviselés, az ige hirdetése, a Krisztusról való bizonyságtétel. A Krisztus gyülekezetének szent feladata az, hogy imádsággal segítse, támogassa, vigye előbbre Isten ügyét ebben a világban. Imádsággal segítse az ige hirdetést, a gyülekezet hitrejutását. Imádsággal küzdjön a gonosz minden hatalma ellen. Imádsággal segítse jó irányba terelődni a világpolitikát. Imádsággal készítse Isten országának útját. És olyan, amikor a gyülekezet itt a templomban összejön, nem az imádság házában van-e? Nem Jézus nevezte a templomot az imádság házának? Mi pedig a templomainkból előadó termet csináltunk. Egy hallgatóság befogadására alkalmas termet. Pedig minden templomi istentiszteletnek a csúcspontja kellene legyen, amikor a gyülekezet az imádság szolgálatát végzi. Mi a templomba már sajnos nem annyira a közös imádságért megyünk, hanem egy lelkész prédikációját meghallgatni, és utána azt legjobb esetben megbeszélni, hogy milyen volt. Pedig a templomban más nagy ajándékot is kaptunk. Alkalmat az ima közösségre, a könyörgés aktív szolgálatának a végzésére. Csak a Krisztus vére által megtisztult emberek ima közössége lehet olyan csatorna, amelyen Isten áldásai, Isten lelkének újjáteremtő, gyógyító erői áradnak bele ebbe a világba. Ámen. Úgy legyen. Imádkozzunk. Istenünk, te látod, hogy valóban mi imádkozni sem tudunk. Minden gondolatunk mindig önmagunk körül forog. Tele vagyunk panasszal, tele vagyunk kérésekkel. Urunk, taníts bennünket imádkozni. Taníts meg minket, hogyan tudunk téged megismerni, hogyan tudunk igazán szeretni, mindenkinél és mindennél többre becsülni. Hogyan tudunk időt tölteni veled, hogyan tudunk tanulni tőled, és hogyan tudunk szolgálni másokat az imádság. Hirdetem a testvéreknek a jövő héten előttünk álló alkalmakat. Hétfőn 17 órától asszonykör lesz itt a templomban, kedden 17 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, pénteken 17 órától konfirmációi és ifjúsági óra. És jövő héten vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu internetes oldalon élőben is mindig közvetítjük, és ugyanott lehet meghallgatni a korábbi hangfelvételeket is. A mai napon GAS, azaz Gustav Adolf Segélyszolgálat szószékcsere keretében Hulej Enikő szolgál Debrecenben és Asztalos Richárd Kisvárdán. Ez alkalommal itt is gyűjtést szervezünk a rászoruló gyülekezetek részére. Akinek erre a célra van adománya, azt kérjük, hogy az asztalra kihelyezett kosárban helyezze majd el. A gyülekezetünk ifjai Malik Péter Károly vezetésével ifjúsági hétvégén vesznek most részt Velencén. Hordozzuk imádságban a fiatalokat. A mai gyülekezeti hétvégére már lehet jelentkezni Flaskár Anettnél. A biatorvágyi alkalmakra pedig Marcsek Balázs lehet keresni, aki a regisztrációban és az utazás megszervezésében is tud segíteni. A gyülekezetünk éves programterve a Fali Újságon is megtalálható, és a gyülekezet honlapján is megnézhetjük. Ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról, a Magyar Evangélikus Egyház technikai száma 0035, az alapítványunknak az adószáma pedig megtalálható itt a bulletinben is, és fontos, hogy az alapítvány esetében minden évben rendelkezni kell. Ha valakinek segítségre van ezzel kapcsolatban szüksége, akkor Flaskár Anettet lehet majd keresni. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Lechner Klára testvérünket. Elhunyt testvérünkről a záró imádságban emlékezünk meg, és imádkozunk a gyászoló családnak a békességéért is. És hirdetem még az előttünk álló, messzebb lévő gyülekezeti alkalmakat, mint már mondtam, májban lesz a gyülekezeti hétvége, május 12-től 14-ig, és gyerekhetünk lesz újra Bodrog keresztúron, ez pedig július 10-től 14-ig lesz majd. Lesz egy egyházmegyei konfirmandus kirándulás április 29-én, amire majd mennek a konfirmandusaink, és Biatorvágyon is lesznek alkalmak, női hét lesz április 24-től 28-ig, biblia tanulmányozó hét május 8-tól 12-ig, és házaspáros hét is lesz még májusban. Bátran jelentkezzenek a testvérek, ezek általában sok áldást rejtenek magukban. Hirdetem még a bulletin hátulján lévő imádságlistát, akik ide feliratkoztak, azok kérték, hogy hordozzuk őket imádságban. Ez is jó alkalom lehet valóban, hogy a másokért végzett szolgálat előttünk legyen az imádság alkalmával. Most pedig a záró oltári szolgálat előtt énekeljük a 46-os számú énekünknek az első versét. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked az új nap lehetőségéért. Köszönjük, hogy eljöhettünk és együtt lehetünk most itt a templomban. Kérünk, Urunk, szólj hozzánk a te igéd, az énekek, az együtt töltött idő alkalmával is. Adj, Uram, erős hitet, benned bízó szívet nekünk, hogy megálljunk a mindennapok nehéz helyzeteiben is. Hogy merjünk és tudjunk belőled erőt meríteni, és beléd kapaszkodni. Urunk, vezess bennünket életünk minden döntésében. Adj nekünk bölcs szívet, hogy tudjunk jó döntéseket hozni. Te óvd meg a családokat, Uram, őrizd meg a házasságokat, a gyermeknevelést. Te segíts, hogy tudjunk bizonyságtévő életet élni a körülöttünk lévők előtt, akár iskolában, akár munkahelyen, mindenhol, ahol csak járunk. Te adj, Uram, valóban olyan lelkészeket, akik a Te elhívottaid, akiknek az a céljuk, hogy Téged hirdessenek, rólad tegyenek bizonyságot. Így áld meg, Uram, a lelkészképzést is, az espereseket, püspököket, és minden lelki és vallási vezetőt. De hadd tegyük a Te kezedbe, Uram, a világi vezetőket is. Hiszen a Te bölcsességed nélkül ők sem hozhatnak jó döntéseket. Tudjuk, hogy a Te kezedben van az egész világ mindenség. Te uralkodsz minden fölött. Így segíts, kérlek, hogy valóban a Te akaratod lehessen meg itt a földön is, úgy, ahogy a mennyekben. És Uram, Te adj békét most a gyászoló családnak. Így köszönjük meg Neked Lechner Klára életét is, Uram, mindazt, amit általa áldásként adtál az őt szeretők életébe. És Te adj békességet, Uram, azoknak, akik most őt gyászolják. És Uram, bennünket is Te emlékeztess arra, hogy ez az életünk, ez csak ideig való. Te segíts, hogy vágyakozzunk az örökké valóra. És így arra több energiát, több figyelmet fordítsunk. És Uram, Te áld meg valóban a Te népednek a közösségét, most, amikor a tőled tanult imádságban együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr áldását a Rómabeliekhez írott levél 15. fejezetének a 13. verséből olvasom. Vegyétek az Úr áldását. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Most pedig folytassuk megkezdett 46-os számunkat. Testvéreknek, erős vármennyi Istenünk!
Erős vármennyi Istenünk!